Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 65. Zsoltár első versét énekeljük. A 65. Zsoltár így kezdődik: a Sionnak hegyén. Foglalva a 460. dicséret első 4 versét énekeljük. A 460. dicséret így kezdődik: amint vagyok. Szememet a hegyekre emelem, honnan jön a segítségem? Segítségem az Úrtól van, aki az eget és a földet teremtette. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ezen a mai délelőttön mi is fölemelhetjük szemeinket te reád. Mi már tudjuk, honnan jön segítségünk, egyedül tőled. Egyedül onnan a Golgotáról, ahol a te fiadat adtad érettünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a te átszögezett kezedhez, a te sebeidhez jöhetünk, hozhatjuk életünket. Mindazt, ami a szívünkben van, mindazt, amivel nem tudunk megbirkózni, ami leterhel minket, és nem találunk rá segítséget. Köszönjük, hogy nálad van megoldás. Köszönjük, hogy hívogatsz, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugvást adok nektek. Uram, sokszor annyi helyen keressük ezt a megnyugvást. Keressük a terheknek a leoldását, és sehol nem találjuk. De szeretnénk most teljes szívünkkel elindulni feléd, és megtapasztalni mindazt, amit te az igében ígérsz nekünk, hogy a te kegyelmi ajándékod az az örök élet. És köszönjük, Urunk, hogy ezért te mindent megtettél. Odaadtad az életed, kifizetted az árat, és mi csak kinyújthatjuk a kezünket, és elfogadjuk mindazt, amit a te halálod szerzett a mi számunkra. És köszönjük, hogy mindez ingyen van, kegyelemből, és ad, hogy tudjunk ezzel élni. Segíts, hogy növekedjünk ebben a kegyelemben, hogy az életünk egyre jobban hasonlítson rád. Mert Uram, meg kell vallani, hogy olyan messze vagyunk tőled. Annyira nem hasonlít rád az életünk. Olyan kevésszer veszik észre azt, hogy a tanítványok, a gyülekezet által te itt vagy. Megjelensz az emberek között és keresed őket. De kérünk, mostantól legyen ez másképp. Mostantól hadd alakítson a te lényed, a te ígéd bennünket. És köszönjük, hogy ezt nem hiába várjuk, mert azt ígéred, hogy aki kér, az mindazt kap. Kérünk így most szent lelked által, tedd áldássá, életté, útmutatássá a te ígédet. Jézusért köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Isten igéje az 51. Zsoltárból szól most hozzánk, mind a 21 versből. Tehát Isten igéje az 51. Zsoltár első versétől így szól hozzánk, a karmesternek Dávid Zsoltára. Abból az időből, amikor Nátán próféta elment hozzá, miután Betsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam, Istenem, a te kegyelmességed szerint, nagy irgalmasságod szerint töröld el bűneimet. Mosd ki egészen álnokságomból, és vétkeimből tisztíts meg engem, mert ismerem bűneimet, és vétkem szüntelen előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, és azt tettem, ami gonosz a szemedben. Ezért igaz, amit mondasz, és helyes az ítéleted. Íme, én vétekben születtem, és bűnben fogant engem az anyám. Íme, te a szívben levő igazságban gyönyörködsz, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg, és fehérebb leszek a hónál. Hallass velem örömöt és igazságot, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el arcodat vétkeim elől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el arcod elől, és szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem szabadításod örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam útjaidra a bűnösöket, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg, mert vért ontottam, Istenem, szabadításom Istene, hogy nyelvem igazságodról zengjen. Uram, nyisd meg ajkamat, hadd hirdesse szám dicséretedet, mert te nem kedveled a véres áldozatot, és ha égő áldozatot adnék, abban sem gyönyörködnél. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és bűnbánó szívet, Istenem, nem veted meg. Tégy jót a Sionnal kegyelmed szerint, és építsd föl Jeruzsálem kőfalait, akkor majd kedvesek lesznek neked az igaz áldozatok, az égő áldozat és az egészen elégő áldozat. Akkor majd áldozhatnak neked bikákat oltárodon. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, gyülekezetet. Az elmúlt hónapban kimaradt a Zsoltár. Már több mint egy éve minden hónapban egy Zsoltárt is elolvasunk és végigveszünk az Isten tiszteleten. De mivel szeptemberben két Zsoltárt is olvastunk, így októberben kimaradt a Zsoltár, de most visszatérünk hozzá. És ez, amit olvastunk, Dávidnak a szíve mélyéből fakadó imádság. Egy olyan ima, amelynek tartalmát a saját életében tapasztalta meg. És amikor átéli mindazt, amit olvasunk, akkor leírja és elmondja nekünk. És ahogy olvassuk ezt a Zsoltárt, Isten megmentő kegyelmét láthatjuk benne. Úgy, amint az Pál apostol a Tituszhoz írott levél harmadik fejezetében mondja, és karácsonyi igeként szoktuk olvasni, hogy megjelent Isten üdvözítő, illetve megmentő kegyelme minden embernek. És erről a megmentő kegyelemről beszél. De nem úgy, hogy ír róla egy szép prédikációt, hanem úgy, mint aki maga is átélte ezt a megmentést. Úgy írja, mint aki nagy bajban volt, de Isten lehajolt hozzá, és kiemelte a mélységből, a nyomorúságból, a pusztulás verméből. És ezt követően hála van a szívében. És leírja mindezt azért, hogy aki hasonlóan nehéz helyzetbe kerül, akit a bűn, a világ, a gonosz ugyanúgy megtéveszt, mint őt, az ne csüggedjen el, hanem lásson reménységet, lásson segítséget. A Zsoltáron keresztül egy út táruljon elé, amin keresztül oda mehet az Isten kegyelméhez. Mondhatnánk azt is, hogy Dávid átéli, hogy Isten utána megy. Amikor ő elfordult tőle, letér Isten útjáról, akkor Isten utána megy, mert nem hagyja, hogy elvesszen. Mert Isten ilyen, hogy utána megy a bűnös, elveszett embernek. Hisz ezért lett karácsony, és ezért született Jézus, hogy benne és általa az élő Isten jön utánunk és keres, és igyekszik elérni az életünket. Sokszor úgy, hogy mi nem is akarunk erről tudni. Mi nem akarjuk, hogy az Isten ránk találjon, de nem mond le rólunk. Spurgeon mondott el egy történetet, hogy egy tengerész írt neki levelet arról, hogy egyszer Havannában kötöttek ki, és nagyon megbetegedett, kórházba került, és egy haldokló mellé tették. És az a haldokló megszólította, és azt mondta neki, cimbora, én meg fogok halni, de neked adom azt, ami számomra a legkedvesebb. És akkor elővett egy köteg írást, ilyen újsághoz hasonló, iratokat, és odaadta neki, és elmondta, hogy tudod, én valamikor eljöttem otthonról, és édesanyám a szívemre, a lelkemre helyezte, hogy fiam, olvasd mindig a Bibliát, olvasd minden nap, de én nem tettem. És nagyon mélységbe jutottam. Már úgy volt, hogy elpusztulok, és akkor kezembe kerültek ezek az írások, és ezek oda vezettek Istenhez. Isten megtalált engem. És köszönt meg annak a pásztornak, aki írta ezeket a sorokat. És kiderül, hogy Spurgeonnek az ige hirdetései voltak, amiket az az ember olvasott. Isten egy ige hirdetésen keresztül ment utána ennek az embernek, és mentette meg. Így jön utánunk az Isten. Egy igén keresztül, valakinek a bizonyságtétele által, talán csak leállunk beszélgetni, és valaki elmondja, hogy mit tett az Isten az ő életében, és az megragad. Vagy találkozunk olyan emberrel, akire nem ismerünk rá, mert valamikor volt rálátásunk az életére, és az más képet mutatott. És most meg vagyunk döbbenve, hogy mi az a változás, hogy ő nem úgy néz ki, vagy nem úgy él, mint ahogy mi azt tudtuk róla. És akkor elmondja, hogy találkozott Krisztussal, vagy Krisztus találkozott vele. És ebből a találkozásból egy új élet született. Mint ahogy olvassuk most napról napra a római levelet, és Pál elmondja, hogy aki Krisztussal találkozik, annak az életében egy meghalás megy végbe. Aki átadja neki az életét, az meghal a bűnei, a régi embere számára, és egy új születik, hogy teljesen új emberré lesz. És milyen nagyszerű, amikor Isten így jön utánunk, és el tudjuk, és halljuk, hogy valaki élete megváltozott, mert a számunkra is reménység. Az azt jelenti, hogy én sem vagyok reménytelen eset. Isten rajtam is tud könyörülni. Aztán van olyan is, amikor Isten úgy jön el utánunk, hogy eszünkbe juttatja, amit korábban elvégzett az életünkben. Épp tegnap beszéltem valakivel, aki egy ideig megtapasztalta az Isten kegyelmét, hatalmát, olvasta az evangéliumokat. Néhány hónap alatt többször elolvasta az egész új szövetséget, de aztán úgy gondolta, hogy csökkenthetem én a Bibliával való foglalkozást, aztán belevetette magát az életbe, és utol kellett érnie magát, ezért sokat dolgozott, egyre többet, és egyre kevesebb ideje maradt arra, hogy kinyissa az új szövetséget, és visszaesett. Újra mély csüggedés, depresszió vett erőt rajta, hozzányúlt gyógyszerekhez, hogy valahogy kibírja, és akkor, hogy beszélgettünk, próbáltam emlékeztetni arra, hogy több évvel ezelőtt ennyit segített neki, hogy olvassa az új szövetséget. Próbáljon visszatérni hozzá, és olvasni az igét. Van, amikor így jön az Isten utánunk, emlékeztet. Talán arra, hogy gyerekkorban kaptál egy igét beleírva, esetleg konfirmációkor az énekeskönyv első oldalára, vagy egy Bibliába. Olvasd el, és tér hozzá vissza. Azt olvassuk, hogy abból az időből származnak Dávidnak a tapasztalatai, amikor Betsabéval vétkezett, és ezt követően elmegy hozzá Nátán próféta. Ugye Nátán próféta Istennek az az eszköze, aki által ezt a királyt a mélységéből megszólítja, és fölemeli. Ugye ismerjük a történetet, hogy Dávid király, aki házas ember, sőt több felesége is volt, egyszer csak szemet vett Betsabére, az egyik katonájának a feleségére, és tudja, hogy Az Isten törvénye szerint tilos arra az út, tilos. Az a más asszonya, ki van téve a tábla, stopp. De jó lenne, ha úgy mi is látnánk, hogy Isten kiteszi a stopp táblát, mert ha 10 parancsolatot elolvassuk, azok stopp táblát. Azt jelzik, hogy ne ölj, stopp, állj meg, védd a másik ember életét. Ne paráznák, hogy ne törj bele másik életébe, házasságába. Állj meg, ne lopj, állj meg, stopp. Ha látnánk ezeket a stoppokat, mennyire másabb lenne az életünk, meg ha komolyan vennénk. Mert ugye az autóval közlekedőknél is lehet néha látni, hogy látja azt a jelzést, látja, hogy tilos, látja, hogy állj meg, és adj előtt, és figyelmen kívül hagyja. De ilyenkor gyakran baleset történik. És így van az életünkben is. Ha figyelmen kívül hagyjuk Istennek a stopp jelzéseit, baleset következik. Összetörik az életünk. És gyakran mások élete is. Hát így volt Dávid is. Begázolt egy házasságban. Aztán ebből a kapcsolatból egy gyermek fogant, és amikor ezt megtudja, tisztázni akarja a dolgot, hazaküldi a férjet, aki ugye időközben harcolt Dávidért, hogy a király otthon marad, nincs kedve elmenni. Úgy gondolja, hogy most megengedheti magának, hogy a többiek harcolnak, de otthon marad, és elesik. A katonája az megy, harcol, és Dávid hazahívja, hogy majd bemegy a feleségéhez, és akkor mindenki azt gondolja, hogy de úriás a gyerekapja, elterelődik a királyról a gyanú, de ez a úriás becsületes, tisztességes, hűséges, és azt mondja, a többi ott harcol, sebeket kap, vannak, akik elesnek, hogy tehetném meg, hogy hazamegyek az asszonyhoz. És ott lefekszik a király lakosztálya előtt a küszöbre, és nem jön össze Dávid terve, és ezért tovább megy. Mert ilyen a bűn, amikor nem állunk meg, akkor tovább sodor, és megöleti Úriást. Az első sorba küldi, ahol elesik. És azt gondolja, hogy ezzel minden el van rendezve, senki nem tud az ő gonoszságairól, de kiderül, hogy valaki tud. Valaki ismeri az ő életét, a szívét. Van, aki elől nem lehet elrejteni az életünknek a dolgait, és ez az élő Isten. Lehet, hogy kicsit olyan félelmetesnek hangzik, hogy van valaki, aki mindent tud rólunk, aki a legrejtettebb titkainkkal is ismerettségben van, de az ige nem azt mondja, hogy ő ezzel visszaél, vagy el akar ítélni, hanem azért tudja, hogy meg tudjon keresni, hogy utána tudjon jönni, hogy megláttassa, kik vagyunk, és adjon esélyt, hogy hozzá kiáltsunk, hogy megváltozzon az életünk, hogy más emberek legyünk. És ezt éli meg Dávid. Jön a próféta, és megtapasztalja, hogy Isten keres. Mert Isten ilyen még mindig keres. Még mindig utána jön. Amikor én nem akarok róla hallani, vagy ahogy abban a Spurgeoni történetben olvastuk, hogy esze ágában nem volt a fiatalembernek a Bibliát olvasni. És úgy föltehetjük csendesen magunknak, mikor olvastuk utoljára a Bibliánkat, mikor nyitottuk ki. És lám, Isten akkor is utánam tud jönni. Akkor is meg tud szólítani, ha én tudatosan félreteszem. Nem érdekel, nem törődöm vele, de Istent érdekli az én életem és személyem. Ezt tapasztalja Dávid. És ugye Nátán, amikor elmegy, mond egy kis történetet, aminek a lényege, hogy van két ember, egy szegény, akinek egyetlen báránykája van, amit nagyon szeret, amit a poharából itat, szinte gyermekeként bánik vele, és van egy gazdag ember, akinek rengeteg vagyona és nagy jószágállománya van, és ehhez a gazdaghoz egyszer eljön egy barátja, de azt olvassuk, hogy sajnál a saját sok állatából egyet levágni, hogy abból ebédet készítessen a barátjának, hanem elküldi az embereit, és elveszi a szegény egyetlen bárányát. És amikor ezt Dávid meghallja, hogy az ő országában ilyen igazságtalanság van, szörnyű haragra gerjed, és kiadja a parancsot, hogy menjetek és vágjátok le azt az embert. Milyen könnyű mást elítélni. Milyen könnyen tudunk más feje fölött ítéletet mondani. Látjuk meg a vétkét, és haragudunk meg, és akkor Nátán beleszól. Te vagy az az ember, Dávid. Te vagy az az ember. És akkor összetörik a király. Rádöbben, hogy igen, én tettem így. Elvettem az egyetlen báránykát, illetve annak az embernek a feleségét, aztán pedig az életét. Én vagyok az. És jó látni, hogy valóban összetörik lelkileg Dávid, mert megtehetné, hogy azonnal lecsapatja a próféta fejét. Hát mit képzelsz, így beszélni a királlyal? És nem teszi. Bár így hallanák meg ma is a vezetők, egyházvezetők, én és mindannyian az Isten szavát, hogy nem megharagszom, mikor azt mondja, te vagy az az ember, te neked ilyen az életed, ezt te követted el, akkor nem megharagszom, hanem összetörök az Úr előtt, és Dávid így kiált föl, könyörülj rajtam, Istenem, a te kegyelmességed szerint, a te nagy irgalmasságod szerint, töröld el bűneimet. Tehát ez szívből fakad, meglátja, hogy Isten ítélete van rajta. Hogy amit kimondott arra a gazdagra, hogy vágjátok le, öljétek meg, az neki járna. És most könyörög, hogy Isten részesítse kegyelmébe, legyen irgalmas hozzá, ebben benne van az is, hogy ismeri Isten. Tudja, hogy irgalmas. Tudja, hogy nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen és éljen. Hogy ismerem én az Istent? Ismerem én a könyörülő Istent? Ismerem én azt az Istent, aki értem a fiát adta a Golgotán? Hogy ne kelljen elvesznem. És de jó, ha mi is tudunk így kiáltani, hogy könyörülj rajtam. Könyörülj rajtam, mert olyan helyzetbe jutottam, amit nem tudok magam megoldani. Könyörülj rajtam, mert erőt vettek rajtam a bűneim. Vagy olyan nyomorúságba kerültem, amiből nem tudok kijönni. Vagy Uram, olyan betegség terhel engem, ami látva, talán ott van a szívemben, hogy nincs esélyem. De jövök hozzád, mert tudom, hogy számodra nincs lehetetlen, de jó, ha ez eljut a szívünkig, hogy ami az ember számára lehetetlen, az az Istennek lehetséges. Szoktunk mi így gondolni magunkra, Istenre, egy-egy élethelyzetben, amikor úgy el vagyunk keseredve, amikor úgy mélybe jutunk, hogy lehet, hogy nekem lehetetlen, de neki lehetséges, ő meg tudja oldani. Aztán tovább folytatja és kéri, hogy mosd ki álnokságomból, tisztíts meg engem. Ugye mosd le egészen vétkemet. Tehát látja azt, hogy ő nem tudja megoldani, de kéri Isten segítségét. Hogy jöjjön, mossa meg, tisztítsa meg őt. Tehát olyan a szíve, mint a szennyes ruha, amiből nem fog a kosz csak úgy eltávozni. Ahhoz, hogy a ruha megtisztuljon, ki kell mosni. És ezt a képet használja Dávid a saját életére. Olyan vagyok, mint a szennyes ruha, de Uram, védj kézbe, mosd ki engem, tisztítsd meg az életem, tisztítsd meg. a szívemet. És hogyan mos meg az Isten? Jézus vérével. Jézus vér az a tisztítószer, ami kiviszi, ami bűneinket letörli, minden szennyünket. És jó ezt látni. Jézus ölel magához. És az ő lénye ad nekünk oltalmat és védelmet. Szintén Spurgeon mondta, írta, hogy valamikor a templomok oltalmat is jelentettek, menedékhelyet. Ugye az Ószövetségben is olvassuk, hogy vannak nem templomok, hanem városok kijelölve, úgynevezett menedékvárosok, amik azt a célt szolgálták, hogy ha valaki nem szándékosan követett el gyilkosságot, de ugye a halottnak a családja nem nézi, hogy szándékos vagy nem szándékos, és bosszút akar állni, akkor ez a gyilkos bemenekülhet abba a városba, és hogyha ott letelepszik, ott nem kell meghalnia, megmenekül. És elmondja Spurgeon, hogy látott egy olyan képet, amin ezt ábrázolják, hogy egy férfi szalad a templomba föl a lépcsőn, és utána jönnek a katonák, el akarják fogni, és akkor a templomból kilép a püspök, és azt mondja a katonáknak, hogy visszaálljatok meg, ne tegyétek szentségtelenné vérrel az Isten házát. És akkor ez az üldözött ember pedig beáll a püspök háta mögé, elrejtőzik a palástja alatt. És akkor mondja Spurgeon, hogy így hívogat Jézus. Kitárja az ő átszegezett kezét, és azt mondja, jöjjetek ide. Jöjjetek, mert nálam oltalom van. Mert az én megsebzett kezeimből azért folyt a vér, hogy ti megtisztuljatok, és új életet tudjatok kezdeni. Ugye, tisztíts meg, izsóppal tiszta leszek, tiszta szívet teremts bennem, Istenem. És amikor azt mondja, hogy tiszta szívet teremts bennem, akkor rámutat arra, hogy az ember a saját életét nem tudja megváltoztatni. Nem tudjuk a természetünket újjátenni, nem tudunk megszabadulni attól az embertől, akitől szeretnénk, nem tudjuk újjátenni a szívünket, de ismeretes a számára, hogy Isten meg tudja oldani, hogy a tiszta szívet teremts bennem. Hogyan tesz tisztává újjá az Isten? Hogy új szívet teremt. Ahhoz, hogy megújuljunk, arra teremtési munkára van szükség. És Isten újjá teremti annak a szívét, aki ezt kéri. Másképp nem megy. Nem megy. Ugye Pál apostol is arról beszél, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Hát nem csodálatos. Isten kézbe vesz, és egy újat kezd el bennem. A régi elmúlik. A régi elmúlik, mert Krisztusnak az áldozata eltakarja. Valami olyan történik, mint amikor a zsidók kimenekültek Mózes vezetésével Egyiptomból. És hogy ment utánuk az egyiptomi hadsereg, és a zsidók előtt ott volt a Vörös-tenger, és azt gondolták, nincs menedék, nincs segítség, elveszünk, akkor Isten ketté választotta a tengert. Ők átmentek száraz lábbal, de amikor az egyiptomi hadsereg utánuk ment, összezárult a tenger. Befette. Nem voltak. És így fed be Krisztus áldozata, így fed be az ő vére, hogy a múlt el van törülve, el van takarva, Isten már csak Krisztusnak a vérét, áldozatát látja, és ő érte, elfogad fiának. Az újjáteremtett szívből már egy újfajta élet fog táplálkozni. Másképp élünk, más lesz a középpontunk, más lesz, akire figyelünk. Most már Krisztusra nézünk, Krisztusért élünk, őt követjük. Tehát a tiszta szív az teremtési folyamat, amit az Isten végez el. De ma is újjá tud tenni. Ma is vannak olyan életek, akikre ránézünk, és azt mondjuk, csoda, csoda, amit Isten elvégzett bennük. Tényleg újjá lettek. Nem lehet rájuk ismerni, mert Isten ma is munkálkodik, ma is cselekszik, és bennünk is, bennem is akar cselekedni, a gyülekezetben is. Újjá akar tenni bennünket, hogy ránk csodálkozzanak, hogy vegyék észre, hogy itt van valami más, hogy az Isten népe más, mint a megszokott. De vajon mit látnak? Mást? Vagy azt, hogy bizony az egyház ma is ugyanaz? Napokban beszélgettem valakivel, és csak mondja és mondja, hogy a mai egyháznak, beleértve a Magyarországit is, ott beszélgettünk, mennyi bűne, nyomorúsága van, hogy csak pénzt szereti, megvették pénzen az egyházat. Vajon mit látnak? Látják, hogy van azért más is, hogy nem lehet mindenkit megvenni pénzért. És látják, hogy a mi életünk az Krisztusról beszél, hogy mi őt szeretjük, hogy nekünk ő a fontos, és azt szeretnénk, hogy őt ismerjék meg az emberek. Aztán folytatja Dávid, hogy add vissza szabadításod örömét, az engedelmesség lelkével támogassam rám. Mi tudjuk, pünköstkor eljött Isten szent lelke ebbe a világba. És azért, hogy erőt adjon ahhoz, hogy tudjunk Krisztusian élni. Ugye támogass engem az engedelmesség lelkével. Mert pont ez a bajunk, hogy nem tudunk engedelmesek lenni. Nem tudjuk azt tenni, amit Krisztus kér tőlünk. De az újjálett életet a Szentlélek engedelmességre tanítja. Sőt már aztán Dávid arról tesz bizonyságot, hogy szabadíts meg, mert vértontottam, Istenem, szabadításom Istene, hogy nyelvem igazságodról zengjen. Uram, nyisd meg ajkamat, hadd hirdesse szám dicséretedet. Egyszerűen mondva, Dávid átéli, hogy ha Isten nekem megbocsát, eltörli a bűnöm, ezt el kell mondani. Erről beszélni kell, ezért hálát kell adni. És testvéreim, el szoktuk-e mondani, amikor átéljük az Isten munkáját az életünkbe. Mert amikor bajba vagyunk, akkor kiáltunk. Könyörülj rajta, segíts! De amikor megtörténik az Istennek a munkája, átéljük a segítségét, akkor hálások vagyunk. Elmondjuk másnak, hogy tényleg engem Isten szabadított meg. Tőle kaptam gyógyulást, erőt, megújulást. Vagy akkor nagyon könnyen elfelejtjük, vagy magunknak tulajdonítjuk. És Jézus is arra hívja a tanítványokat, hogy menjenek és mondják el másoknak. Mit tett ő velük? Aztán Dávid megvallja, hogy azt a nagy felismerését, hogy Istennek nem a véres áldozat, az égő áldozat tetszik, hanem a töredelmes, a bűnbánó szív, ezt nem veti meg Isten. Mert azt mondja, mit ér, ha te odamész, bemutatod az áldozatot, ott vagy a templomban, de az életed meg tele van nyomorúsággal. Istennek azt tetszik, hogyha látod a vétkeidet, elismered, mint Dávid, és megbánod, és odamész, hogy Uram, igen, elestem, de kérlek, könyörülj rajtam, veled felállok, és innentől kezdve már igyekszem úgy élni, amit te mondtál a házasságtörő asszonynak, amikor megkérdezted, hogy senki nem ítél el, ugye meg akarták köveztetni, de amikor Jézus azt mondta, hogy az vesse rá az első követ, aki nem bűnös, akkor mindenki elment. És megkérdezi, senki nem ítél el? És mondja, senki. Akkor Jézus így válaszol, én sem ítéllek el, menj el, többé ne vétkezz. Ez az új élet, hogy többé már nem akarok szándékosan, tudatosan vétkezni, hanem úgy élni, hogy azt Isten kijelentette a számomra. Hát ebben áldjon meg az Isten minket, adjon szabadítást, láttassa meg az ő csodálatos, megmentő kegyelmét, és tegye hálássá a szívünket, és adjon olyan életet, ami bizonyságot tesz rólunk, és óvjon meg olyan élettől, ami a külsőségeket ugyan megtartja, de az élete nem különbözik a nem hívőkétől. Adja az Úr, hogy a mi életünk különbözzön, világítson, fákja lehessen ebben a világban az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, leborulunk eléd, és magasztalunk téged, amiért benned megjelent Isten megmentő, megtartó kegyelme. Mert nélküled, Urunk, nem tudnánk ide eljutni. Nélküled elvesznénk, nélküled úgy volnánk, mint Dávid, élnénk a bűnben, és azt gondolnánk, minden rendben van. De köszönjük, hogy utánunk jössz, nem hagysz minket elveszve, nem hagysz minket bűneinkben, nyomorúságainkban, betegségeinkben elcsüggedni, nem hagyod, hogy reménytelenné váljunk, hanem keressel minket. És add, Uram, hogy meghalljuk a te szavadat, az, hogy engedjük, hogy eljusson a szívünkig, megszólítson minket, és vegyük komolyan. Mert, Uram, ha azt mondanák, éjjel, amikor alszunk, és megvernék az ablakot, hogy menekülj, mert ég a házad, akkor komolyan vennénk, és menekülnénk. És Uram, te hányszor szólsz, jöjjetek én hozzám, és mégsem vesszük komolyan. Alszunk tovább, elvagyunk tovább, te adj nekünk olyan hitet, ami komolyan veszi a te szavaidat, a te ígédet, és annak megfelelően cselekszik. Köszönjük, hogy te új szívet akarsz nekünk adni, és megvalljuk, hogy igen, szükségünk van rá. Mi nem tudjuk magunkat megjobbítani, újjátenni, de hisszük, hogy te igen. És ezért mi is kérjük, hogy teremts bennünk tiszta és új szívet. Olyan szívet, amelyben már te ülsz a trónon, amely szívet már te vezeted, amelynek már te mutatod meg, hogy mi is az akaratod, merre kell mennünk, és mit kell tennünk. Köszönjük, Urunk, hogy így hittel ma is rád bízhatjuk magunkat. Köszönjük a megterített úrasztalát, ahol mindez még jobban kiábrázolódik. Csak hogy lássuk lelki szemeinkkel, ha te értünk megtört testedet, kiontott véredet, és Urunk, adj bűnbánatot a szívünkben, és add, hogy megtapasztaljuk mi is azt, hogy úgy eltörlöd a vétkeinket, ahogy Dávid megtapasztalta, és azt a felszabadult örömöt, hogy most már a tieid vagyunk. És így vigy tovább minket örömmel bizonyságot tenni rólad. Kérünk, Urunk, hogy te könyörülj a betegeken, eléd visszük beteg testvéreinket, azt a testvérünket is, aki orvosi kezelésre, műtétre készül, add, hogy te rád nézzen, belőled merítsen erőt, hallja meg a te hangodat, és élje át, hogy ott vagy vele a betegségében. de minden más beteget is eléd viszünk. Végezd el, hogy hozzád kiáltsanak, és megtapasztalják a te hatalmadat, gyógyító erődet, új életet adó kegyelmedet. De könyörgünk, Uram, azoktól, akik egyedül vannak, megfáradtak, csüggettek, hadd nézzenek ők is fel a Golgotára, ahonnan árad az élet. És könyörgünk a családokért, gyermekekért, fiatalokért, vondd az ő szívüket magadhoz, ne engedd, hogy a világ csábítsa el őket, hanem lássák meg, hogy veled jó az élet. És Uram, így könyörgünk egyházunkért, könyörgünk ezért a világért, minden emberért, kérünk, könyörülj rajtunk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el helyünket. Az Úr asztalát megterítettük, és a feltámadott Úr Jézus Krisztussal való közösségben minden testvérünket hívogatunk. Hirdetem, hogy a ránk következő héten, kedden és csütörtökön este 6 órától lesz istentisztelet a gyülekezeti teremben. Adakozás is történt, egy asszonytestvérünk Isten dicsőségére 40 eurót adományozott. Isten áldása legyen a jókedvű adakozón. Az úrvacsora vételre készülve énekeljük a 436. dicséret első 3 versét. A 436. dicséret így kezdődik, örülj szívem! Ami további segítségünk és úrvacsorai közösségünk megáldása, jöjjön Istentől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, miképpen szerezte a mi Úrunk Úr Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, ugyamint azt leírja számunkra Pál apostol a korintusiakhoz írott első levél 11. fejezetének 23. versétől a következőképpen. Mert én az Úrtól kaptam, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti értetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isztok-e pohárból, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Most pedig csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, megállunk a megterített asztal előtt mély bűnbánattal, és azzal a hittel, hogy te a bűnbánó, megtört szívű embert szereted, és megvalljuk előtted a mi bűneinket, hogy sokszor vétkeztünk ellened, és embertársaink ellen. Nem azt tettük, amit te akarsz. És nem úgy éltünk, mint ahogy te éltél, Úr Jézus. De szeretnénk mindent itt hagyni, mindent, ami terheli a lelkünket, amitől eddig nem tudtunk szabadulni, mert halljuk, hogy te hívogatsz magadhoz, és hisszük, hogy ott a kereszt alatt lehullik a teher, és felszabadultan új élettel mehetünk tovább. Kérünk, Urunk, hadd éljük át a te jelenlétedet, hadd halljuk meg a te szavadat, és engedd, hogy ez a szó megmaradjon bennünk, velünk jöjjön, és formáljon, alakítson a mindennapokban. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Miután elcsendesedve az Úr elé álltunk, valljuk meg a mi hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapra halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztjén anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem, mindazonáltal Anyaszentegyházunk állandó gyakorlata szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, amelyre mindnyájan hitetek és meggyőződésetek szerint feleljetek meg. Azt kérdezem először is, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Én ezt hiszem és vallom. Másodszor hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Én ezt hiszem és vallom. Harmadszor, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz az ő örök dicsőségébe. Én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, s már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, nyomorult, bűnös, méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk, ingyen való kegyelméből minden hozzátérő bűnösnek. Amen. Foglaljuk el helyünket. Úrvacsora vételre készülve a 440. dicséretünket énekeljük, és hirdetem, hogy először jönnek a férfiak, külön vehetjük a kenyeret, és külön kelyhekből a bort, illetve szőlőlé is van. Tehát aki szőlőlével szeretne úrvacsorázni, az jelezze, és akkor erre is van lehetőség. A 440. dicséret így kezdődik, jár, lássuk az Úr keresztjét. Látjátok, testvéreim, így szerezte a mi Urunk, Úr Jézus Krisztus, az úri szent vacsorát. Így éltek vele a tanítványok, egyházatják, reformátorok, őseink, és most Isten kegyelméből mi is. Mielőtt megtérnünk a hajlékainkba, hallgassuk meg Pál apostol útra való üzenetét, amelyet a kolossébeli gyülekezet számára így fogalmazott meg. Öltsetek magatokra azért, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet. Elszenvedve egymást, és kölcsönösen megbocsátva egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke, és a Krisztus békessége uralkodjék szívetekben, amelyre elhívattatok egy testben, és háládatosak legyetek. Imádkozzunk! Köszönjük, Atyánk, ezt a mai alkalmat, köszönjük a drága kegyelmet, amelyet átélhettünk a szentjegyek vétele által is. Köszönjük az égét, amelyen keresztül megismerhettünk téged, láthatjuk, hogy te irgalmas Isten vagy, aki utána mész az elveszettnek, a nyomorultnak, a bűnösnek, megkeresed és megmented, és mindezt a fiúban, Jézusban végezted el, és köszönjük, köszönöm, hogy az én életem a mi életünket is megtaláltad, Uram. Köszönöm, hogy lehajoltál a mélységekbe, és köszönöm azt is, hogy most is levetted rólam és rólunk a bűnnek terhét. Köszönjük, hogy mindent itt hagyhatunk, ami vétek, ami a te szemeidben utálatos, és köszönjük, hogy megtisztított, újjáteremtett szívet adsz nekünk. És kérünk, formáld ezt a szívet, hogy ez csak már neked akarjon élni, hogy rólad szóljon, téged dicsőítsen, és segíts, hogy legyen az életünk, mind a szavaink, mind a tetteink bizonságtétel, mindazoknak, akik még keresnek, akik szabadulásra, gyógyulásra vágynak, új életet szeretnének. És hisszük, Urunk, hogy te a hiteles életet, bizonságtételt megáldod. Kérünk, így maradj velünk mindennapjainkban. Vezess tovább, az, hogy mindenben a te akaratodat keressük, és juttassuk érvényre. Kérünk így, tedd áldássá egész életünket, a gyülekezetet, a te neved dicsőségére. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Ragyogtassa reád orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Isten tiszteletünk végén a 446. dicséretünk első versét énekeljük, amely így kezdődik: Uram, bocsásd el népedet. Mert megtalál.
látjuk.